Egészen pontosan 1990. március 19-ére ugrunk vissza, ugyanis Marosvásárhelyen ugye zajlottak különböző események, ezt Fekete Márciusnak nevezzük a történelemben, az emlékezetben. Ezen a napon a városban élő magyar közösség az 1989-es rendszerváltás után felgyülemlett feszültségek és ellentétek hatására tiltakozó megmozdulást szervezett. A demonstráció békés jellegű volt, azonban váratlanul erőszakba torkolt, amikor a rendőrség brutális módon közbelépett. Az összecsapások során több személy megsérült, és halálos áldozatok is voltak. Az események széles körű felháborodást váltottak ki a nemzetközi közösségben, és jelentős hatással voltak a romániai kisebbségi politikára. A történtekről Novák Csaba Zoltán történésszel beszélgetünk, akit köszöntünk itt. Jó reggelt,
jó reggelt.
Szia!
Jó reggelt, szervusztok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm az RDFM hallgatóit.
Az első kérdés az lenne, hogy milyen társadalmi politikai folyamatok vezettek az 1990 márciusi eseményekhez itt Marosvásárhelyen?
Én etnikai konfliktusnak nevezem, sokan cáfolják, főleg magyar körökben, akik azt mondják, hogy ez egy pogrom jellegű megnyilvánulást a románok részéről. Én azt gondolom, hogy ez ennek a szervezet részét nem lehet elhanyagolni, de mindenképpen én az etnikai konfliktus kifejezést használnám. Több oka van, én csak néhányat említek meg. Hát szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogyha van egy rivalizálás a két etnikum között, de ebből még nem kell, hogy etnikai konfliktus legyen, hogyha van egy történelmi örökség köztem is közted. Nem ugrunk egymásnak az utcán, hanem ennek vannak közvetlen okai, amelyet az akkori hatalomváltásban, a rendszerváltásban kell keresni. A nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy van három lépésre lehet eljutni egy etnikai konfliktushoz. Ez először, amikor egy ilyen információs hiány, kommunikációs probléma akad a két közösség között, onnan információs hiány lép fel, és ezt követi egy ilyen security dilemma nevezető kifejezés, amikor mind a kettő úgy érzi, hogy veszélybe kerül a fizikai léte a másik által. Nem volt egy erős román állam, amely közbelépjen és mediátorként viseltessen a két fél között, és így egy ilyen spirálba került a két közösség Marosvásárhelyen, és eljutottunk ahhoz a tragikus időponthoz, amikor 19-én a román fél először erőszakot alkalmazott. Tehát mindig, amikor a két közösség egymásnak feszül, és megvannak ezek az információ hiányok, ez a kommunikációs deficit a kettő között, akkor valamelyik el kell jusson arra a szintre, hogy érezze ezt, amit mondtam, hogy security dilemma, amikor úgy érzi, hogy ha nem lép most, nem teszünk valami agresszívebb lépést, akkor a másik teljesen fölén kerekedik. Arra a román állam már befutcsolt, mint mediátor, tehát nem sikerült megoldani a vitákat, amelyek most 30 év távlatából teljesen banálisnak tűnnek. Ezt pont ma egy román csoporttal beszélgetve állapítottuk meg közösen, hogy totál banális, hogy gyógyszertárát írjuk magyarul, vagy nem írjuk ki.
Igen, ugyanakkor meg ugye ezek az emlékezések, meg a múltban történt események azért mindig úgy valahogy valamilyen formában kontrollálják azt, folyamatosan visszatekintünk arra, és megnézzük, hogy nehogy eljussunk újra arra a pontra. Tehát ezért is jó ezeket a lépéseket sorra venni, hogy mi vezethetett idáig. Tehát itt azért nagy szerepet játszott ugye a rendszerváltás utáni feszültség és ellentét is az események kibontakozásában. Hogyan reagáltak a román hatóságok az eseményekre? Hát azok közvetlen következményei alatt és utána. Mit lehet erről elmondani?
A román állam a rendszerváltás pillanataiban egy időre szinte teljesen szétesett, azt kell mondjuk a belső struktúráit illetően, tehát főleg magyar tömbvidékeken például, tehát január első heteiben a román állam gyakorlatilag csak a hadseregen keresztül volt jelen. Tehát az intézményrendszere szétesett, az az apparátus, amely működtette, az háttérbe szorult, vagy felszívódott egy időszakra, egy ilyen instabilitás jellemezte, és gyakorlatilag amire eljutunk a tavaszra, tehát 3 hónappal a rendszerváltás után, akkor is egy nagyfokú instabilitás jellemezte Romániát. Kezdődtek a bányászjárások már februárban, hatalmi villongások, nem lehetett tudni, mi lesz a régi elitnek a sorsa, annak a kommunista apparátusnak, amely uralta az országot. És én azt gondolom egyértelműen, hogy az akkori új vezetés, az Iliescu által filmjelzett vezetés, az arra koncentrált már márciusban, hogy megőrizze ezeknek a rétegeknek a támogatását, mert anélkül nem lett volna esélye konszolidálni magát és hatalmat megtartani. Tehát ilyen szempontból egy hezitáló, szétesett államhatalomról beszélünk, amely nem volt képes mediátorként. Tehát azt mondják a szakirodalomban, és ez így is szokott működni a gyakorlatban is, hogy a mediátor elmegy és leült, de a mediátornak kell legyen egy presztízse, kell legyen egy ereje.
Ezt fel kell építeni.
Ezt fel kell építeni, és ezzel nem rendelkezett a román állam akkor, vagy nem akart rendelkezni.
Ez akkor közvetlenül az események zajlása alatt.
Tehát most alatt is, beszélünk. Meg előtt is.
Előtt.
Tehát leültetni, igen. És garanciákat adni a magyaroknak, hogy hogy legyen meg az a bizalmi index ennek az államnak, hogy amit képes is végrehajtani ezeket a garanciákat. Leültetni akkor, és azt mondani a vásári románoknak, hogy nem lesz etikai tisztogatás áldozatai, mert egy lépcsőzetes átmenetet képzelünk el. Nem omlik össze a román oktatási rendszer, hogyha Bolyait vagy az Orvos Egyetemet létrehozzuk magyar részleggel is. És a magyaroknak pedig azt mondani, hogy oké, ezeket lépésről lépésre tesszük meg, nem lehet egyik napról a másikra, de garantáljuk azt, hogy 2 év alatt biztos, hogy be fog következni, úgy, ahogy a Bolyait is lépésről lépésre magyarosították vissza. Tehát nem egyik napról a másikra rúgták ki a diákokat, nem indult 9. osztály, aztán nem lett majd 10., és így kimentek a román évfolyamok lépésről lépésre. Tehát, hogy visszatérve a kérdésre, egy hezitáló, gyenge állam, amely képtelen volt az állampolgárainak garanciákat adni, megvédeni őket, illetve azt mondani, hogy mindenki nyugodtan vonuljon haza.
És utána mi történt? Tehát szorgalmazta ez az esemény azt, hogy most akkor már kezdjük bevegyék az irányítást, és ezt a felépítési folyamatot
utána volt egy ilyen véres, a szószoros értelmében, nem csak átvitt értelmében, egy ilyen véres fejű felébredés, hogy hová jutottunk el. És én azt gondolom, hogy tehát itt azok a vádak, hogy a magyarok egy ilyen előre előkészített revizionista akciót kezdtek volna el, világosan cáfolja az, hogy az események utáni napon már leültek tárgyalni a román központi hatalom jelenlétében a vásárhelyi románokkal, és hogy képes volt egyfajta, tehát képesek voltak egyfajta kompromisszumos helyzetet bevállalni. Úgyhogy egy egyedi esemény, és igen, eljutottunk erre a szintre. Azt még mondjam el, mert azt elfelejtettem elmondani, hogy ilyenkor az is számít, hogy hogyan gerjeszti önmagát egy ilyen folyamat. Amikor belekerül egy spirálba, akkor nagyon nehéz megállítani. És van még 2 tényező, amit érdemes szerintem figyelni napjainkban is, hogy azért mondom ilyen részletesen, hogy legyen egy kicsi aktualitása is, hogy ezek a jellemzők hogyan jelennek meg a napjainkban. Tehát van kétfajta mozgás, volt ez a 3 lépcsőfok, amiről beszéltem, de van egy kétfajta mozgás. Van a 2 csoport közötti dinamika, tehát most egy románok és a magyarok közötti dinamika, hogy ez a 3 lépés inkább erre vonatkozott, de van a csoportokon belüli dinamika, hogy nálunk a magyarok keretén belül, vagy a román közösségen belül, kik lesznek a hangadók. Tehát, hogy milyen típusú emberek kezdik a beszédtémát adni, generálni ezeket a folyamatokat.
Próbálnak a közösségére.
Igen, tehát az úszvölgyi konfliktusnak is lehetne egy ugyanilyen kimenetele, hogyha egy sokkal gyengébb, szétesettebb időszakát élni a román állam, ahol meg kell védeni egyik részről a sírjainkat, a másik részről pedig el kell foglalni a sírjainkat, és nyugodtan emlékeznek a hallgatók, szerintem, hogy ott volt ilyen imás, láncos, kézzel összefogott védekezés, áttörték a sorfalat a románok, tehát hogy nyugodtan tehát ilyen esetekből ki lehet, így van.
Voltak. Ezt a kérdést korábban fel kellett volna tegyem, bár egyértelmű számunkra ugye, hogy mindig tehát, hogy a fekete március akkor Marosvásárhelyhez köthető. Mi magyarázza azt, hogy itt Marosvásárhelyen történt ez az esemény?
Ennek is megvoltak az előzményei. Marosvásárhely egyfajta ütköző zóna frontvárossá vált, és az a fajta etnikai aránycsere, arányváltozás, ami jellemezte az erdélyi nagyvárosokat Brassótól, Nagyváradig és Szatmártól Temesvárig vagy Kolozsvárig, az itt zajlott le utolsó lépésként, és itt zajlott le a leggyorsabban. Hogyha megnézik a neten is fönt van a Marosvásárhely etnikai arculatának a statisztikája, hogy gyakorlatilag 70-es évek második felétől, 77-től a város románsága több mint 20 ezerrel növekedett, uh-huh. és a magyarság néhány ezerrel
csupán. Nagyon rövid idő alatt.
Addig nagyjából arányosan, uh-huh. tehát számban 10-10 ezeres növekedés, tehát hogy volt egy egyforma növekedés, de utána pedig a zárt városi státust kihasználva akkor erőltetetten telepítették uh-huh. be a román etnikumokat, és volt egy nagyon torz része a Ceausescu korszaknak a 80-as évek második felében, amikor szisztematikusan a magyar középosztállyal leszámoltak, és lépésről lépésre a pozícióikból, munkahelyeikből lefokozták. Tehát uh-huh. volt egy felmérésünk, amelyet korabeli statisztikákból vettünk, hogy gyakorlatilag például az igazgatói, aligazgatói beosztásokat tekintve Marosvásárhelyen a 230-hoz volt a román-magyar arány, és gondoljunk bele, hogy akkor még a magyarok egy körülbelül 54%-os többséget képeztek a városban. Tehát, hogy brutálisan lefejezték a magyar intézményrendszert, az intézményvezetőket, és volt egy frusztráció ebben a közösségben, és 90-ben kellőképpen erősnek érezte magát ahhoz, hogy gyorsan, most vagy soha jelszóval visszavegyen ezekből a pozíciókból. És beszéltem a csoportokon belüli interakciókról. Igen. Itt is az a része vált hangadóvá a magyar vezetőknek is, akik azt mondták, hogy ez most kell meglépni, amikor lehet ezt minél gyorsabban. És a románoknak pedig az a részvárt vezetővé sajnos, akik a katonasághoz, a szekuritátéhoz uh-huh. kötöttek, és mindenképpen az ő pozícióik potenciális elvesztésének a lehetőségét úgy állították be, hogy ez egy etnikai tisztogatás, és őket a románságuk miatt távolítanák el pozícióikból, és nem a múltban betöltött politikai szerepük miatt.
Összetudták kötni nagyon így könnyen. Van. Viszont ezek a folyamatok zajlottak más városba is, és akkor kötődik ehhez, amit tárgyaltunk a kérdésem, hogy azért megfigyelhető volt más nagyobb városokban is, többnyire ugye, ahol a magyarság dominált. Hasonló folyamatok?
Igen, egyértelműen Szatmár állt a legközelebb ahhoz, hogy hasonló dolog történjen. Ott is volt provokáció március 15-én, de valamilyen okból kifolyólag egyik közösség sem ment bele ebbe a provokáció hullámba. Mert egyértelműen, hogy tegyük föl az íre a pontot, amikor egy ilyen etnikai összefeszülés indul, akkor nagyon fontos a különböző elit csoportoknak a viselkedése, illetve hogy bizonyos elit csoportok hogyan hatnak rá erre a folyamatra, és mivel gerjesztik, és egyértelmű volt már akkor is, de napjainkban is, hogy voltak olyan titkosszolgálati módszerek, amelyekkel a görgényvölgyi román lakosságot mobilizálták, felkészítették gyakorlatilag arra, hogy Marosvásárhelyen azért egy kis rendet illene csinálni már.
Az is egy érdekes kérdés, hogy a nemzetközi szintér hogyan találkozott, hogyan értesült az itteni eseményekről. Hát ugye ma már másodpercek alatt egy kialakult konfliktus itt Marosvásárhelyen eljuthat egészen Amerikáig a közösségi médiának köszönhetően. Akkor a sajtóban, nemzetközi sajtóban hogyan jelent meg? Mi volt a közvélekedés a marosvásárhelyi eseményekkel kapcsolatosan? Mit tudunk erről?
Románia már a nemzetközi figyelem központ pontjában volt a 80-as évek végén, betulajdítandó annak is, hogy azért Magyarország igyekezett tematizálni az erdélyi magyar kisebbség helyzetét. Úgyhogy amikor elérkeztünk a sajnálatos 19-i, 20-i eseményekhez, akkor már nemzetközi sajtó több képviselője is a Grand Hotel erkélyéről filmezett. Úgyhogy a legelhíresültebb csatajelenetek is többek között azt hiszem, hogy az Ír Televízió egyik munkatársának köszönhetőek. És elég gyorsan megjelentek a hírek. Etnikai konfliktusról beszéltek egyértelműen, és arról, főleg 19-éről, hogy a román állami intézmények nem tettek semmit a magyarok védelmében, illetve hogy a román közösség agressziót használt. Viszont az a tény, hogy 20-án a másik összecsapáson, a komolyabb összecsapáson a magyar fél győzedelmeskedett fizikailag, tehát a központot megtartották, illetve kiűzték a román verekedőket onnan. Ezzel jelentős mértékben megnőtt a román sebesültek száma és aránya. Innen kezdve már a kép árnyalódott, és akkor már másképpen tevődött fel. De ez a történet alárendelődött mindenképpen egy geopolitikai helyzetnek, és pedig arra, hogy mi lesz Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa sorsa, és hogy ez a térség ugyan fog viszonyulni a NATO-hoz, az EU-hoz. Tehát ez volt a tétje ennek, és nem annyira az, hogy lesz autonómia, vagy nem lesz autonómia.
Nyilván a résztvevők sok esetben erről mit sem tudtak, hanem nekik itt fel voltak kellőképpen buzdítva a magyarok ellen. Beszélnünk kell arról is, hogy a romániai magyar közösségekre ez hosszú távon hogyan hatott. Ugye itt azért nem tudom, ebben az esetben megfelelő kifejezés, sokan disszidáltak ennek köszönhetően a városból, az országból. Úgyhogy beszéljünk ezekről a folyamatokról.
Igen, mindenképpen sokkolta az erdélyi magyar közvéleményt mindaz, ami történt, és ez egy negatív hatása volt arra vonatkozóan, hogy ki hogyan képzelt el az elkövetkezendőkben az élet stratégiáját, hogy hol képzelt jövőt magának, és hozzájárult ahhoz a folyamathoz. Nem hiszem, hogy csak ez lett volna a kiváltó oka annak a fajta migrációs hullámnak, amely kezdetét vette, vagy folytatódott, vagy megnövekedett állapotban kiteljesedett a 90-es években, de mindenképpen Városvásárhelyen mindenképpen még inkább befolyásolta ezt a hangulatot. Én például a Nyárádszeredában születtem, és azért nem idejöttem iskolába, tanítóképzőbe 90-ben, mert szüleim féltek attól, hogy itt rossz hangulat van, és hogy ez itt nem jó.
Ez mikor oldódott fel, hogy azért Marosvásárhelyen ez most nem fog megismétlődni, vagy ez tényleg elcsitul?
Ez ennek hosszú időszaknak kellett, éveknek kellett eltelnie. Nem volt szerencsém teljes mértékű, vagy teljes körű vizsgálatot folytatni, de megnéztem néhány
akár a személyes
egyházi jegyzőkönyvet, és például a vegyes házasságok száma drasztikusan csökkent. Tehát sokkal kisebb arányú és számú volt, mint mondjuk a 80-as években is, amikor a két közösség akkor sem jellemezte túl nagy átjárás. És gyakorlatilag így, amit ma is jellemző Vásárhelyre, és most a választási kampány során elő fog jönni, ezt borítékoltom, tehát érdemes a figyelmesebb és a közélet iránt érdeklődő hallgatóknak ebből a szemszögből is vizsgálni mindaz, ami történni fog most az elkövetkezendő hónapokban. Hogy tehát Vásárhelyen két párhuzamos társadalom épült ki, kevés eljárással, átjárással, egy két párhuzamos intézményrendszer, és ez a fajta szembeállás, ez napjainkban is sok szempontból szembe van. A hétköznapi élet normalizálódása, a hétköznapi életkeretek, a hangulat normalizálódása az magával hozta a gazdasági kooperációt, a baráti kooperációt, és most már azt mondom, hogy vannak átjárások, nőtt a vegyes házasságok aránya. Nem tudok most szociológiai statisztikát mondani, de azt hiszem, hogy városunk 10%-a most már vagy közvetlenül ilyen családokból érkezik, tehát hogy van egy közeledés, de nem beszélhetünk arról, hogy lenne egy nagyon-nagyon erős átjárás. Főleg az, hogy mi magyarok az elmúlt 15 évben egy elég erős párhuzamos intézményrendszert építettünk ki, rádiótól, tévétől elkezdve iskoláig.
És hogyha már itt egy picit a közéleti oldalára is rátértünk, akkor az is egy érdekes kérdés lehet, hogy az RMDS-t akkoriban a politikai mozgásait hogyan érintette ez az esemény sor?
Hát az RMDS volt, ugye az nagyon, jó igen, egy jó kérdés, mert
volt.
Jó kérdés volt, mert gyakorlatilag az is például a román közvélemény gyanúját fokozta, és azt a tév részben, vagy inkább téveszmét táplálta, hogy az RMDS-t kívülről hatékonyan valamilyen külső erők szervezték meg, mert nagyon hatékonyan az erdélyi magyarság nagyon hatékonyan újjászerveződött. Már december 25-26-án már Marosvásárhelyen is Lázok Jánosék tanár úr konyhájában már alakult az RMDS értelmiségi szerveződésben. És gyakorlatilag egyrészt legitimálta is az RMDS-t, és hát egy fontos szereplőjévé tett a tárgyalások során is ezt a szervezetet, és egyértelmű volt, hogy akkor ez a szervezet fogja képviselni a Marosvásárhelyen is, de hát nem csak Marosvásárhelyen az erdélyi magyarság ügyét. Tehát az RMD ezt egy nagykorúsította is, mert gyakorlatilag szembe kellett nézni nagyon gyorsan olyan embereknek, akik politikával nem foglalkoztak eddig, szembe kellett nézni azzal, le kellett ülni, tárgyalni, és kőkeményen tárgyalni.
Szerveződni kell.
Szerveződni, igen. Tárgyalni, mozgósítani. Ez egy ilyen szempontból sajnálatos, de politikai nagykorúsítási folyamat volt. Még ha van egy annyi percem, hogy ide beszúrja, mert ilyenkor jönnek ötletek vagy gondolatok, hogy tehát itt a románok félelmeit, ami táplálhatta. Tehát képzeljünk el egy olyan 20 évet, 30 évet, ahol nem is volt nagyon szabad beszélni. A magyarokról úgy beszéltek, hogy Romün bagyási altinacionalitöz, vagy olyan magyarok, akik, tehát olyan románok, akik magyar etnikumúak, és ami magyar, az az utcán nem jelenhetett meg, tehát már a feliratok is eltűntek, tehát mindez, ami szimbolikusan egy közösségnek a jelenlétét bemutatja, vagy megmutatja egy településen, vagy egy ország részben, azok mind eltűntek. Eltűntek a nyelvet megpróbálták visszaszorítani az egyház és a család keretei közé, és akkor egyszer csak úgy 90-ben egyszer csak úgy megjelent, és akkor egyszer csak több tízezer magyar tüntetett Marosvásárhelyen a Gyertyás tüntetésen, hogy ez is sokkolta azt a közvéleményt, amely nem volt hozzászokva. Ez nem azt jelenti, hogy a magyarok mint adott tényező nem léteztek, csak gondoljunk bele empirikusabban, egy másik fajta gondolkodásmódba is, hogy van egy, amit másodrangú állampolgár, amiről nem beszélünk, amiről úgy tesszük, mint hogyha nem létezne, és egyszer csak megjelenik, és akkor tízezrek az utcára vonulnak, lesz hirtelen egy szervezete. 1945-től 89-ig nem volt külön magyar szervezet, politikai szervezet, csak egy rövid időszakban a II. Világháború után, és akkor hirtelen lett külön magyar szervezet, hogy akik ebbe a közegbe szocializálódtak, azoknak nagyon-nagyon sokszerű és furcsa volt ez a fajta fizikai megjelenés is, nem csak a szimbolikus.
Még van egy ilyen szállóige igazából, ami a márciusi eseményekhez köthető, a ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok, vagy valahogy így van, hogyha jól tudom. Én ezzel csak így szállóigeként találkoztam ennek. Emögött mi van? Emögött a mondás mögött.
Emögött az van, hogy a 80-as évek Romániáját egy erős nacionalizmus, akár rasszizmus is jellemezte, hogy hova lehet eljutni. Ez egy másik példa, hogyha lépésről lépésre elkezdjük bizonygatni, hogy mi milyen vagány nemzet vagyunk, el lehet jutni a kizárólagosságig, ez már bizonyított tény, és bármikor el lehet jutni, ma is, és el lehetett jutni 80-as években is, a két világháború, mindig el lehet jutni. És egy nagyfokú szociális probléma jellemezte a 80-as évek Romániáját, tehát gondoljunk bele, hogy 90-ben, a 90-es években rengeteg apró konfliktus volt roma és nem romák között, tehát hogy itt nem csak a hadrévre gondolunk, én most néztem meg nemrég egy statisztikát, tucatnyával voltak ilyen összegyújtogatások, verekedések, ilyen kisebb lokális dolgok. És egy másik dolog, hogy tehát a marosvásárhelyi, székelyföldi romák, cigányok, ahogy magukat sokan nevezik, többsége magyar kultúrájú, magyar anyanyelvű, és ekkor a 90-ben tételesen is a magyarokat segítették fizikai jelenlétükkel. És ez egy olyan kérdés, hogy akkor mi lett a sorsa ennek a kapcsolatnak, de ez már egy másik műsor témája lenne.
Igen.
És a jövő témája, hogy mi lesz a sorsa akkor a magyar ajkú romáknak Erdélyben, tehát hogy képesek leszünk-e integrálni őket. Ez lehetne egy jelszó amúgy az elkövetkezendő idő politikájának, hogy képesek leszünk-e integrálni őket a magyar közösségbe. Azt mondják a népszámlálási elemzők, hogy körülbelül, tehát minimum 100 000-re tehető azon személyek száma, akik roma etnikumak, roma származásúak és magyar anyanyelvűek most Erdélyben. Ez nem egy kis szám, ez 10% majdnem.
Tényleg ez egy külön műsort érdemelne, majd észben tartjuk. Sok mindenről lehetne beszélni, tehát így, ahogy folyamatosan így mondod a dolgokat, akkor még merülnek fel újabb kérdések, de talán most már az összegzés fele kellene valahogy vegyük az irányt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ebből az eseményből a jelenkor számára. Hogyan tudunk ma túllépni ezeken a történelmi, fájó történelmi eseményeken?
Ez egy nagyon szubjektív dolog, szerintem mindenki a saját következtetést vonja le. le lehet vonni azt is, lemondják egyesek, hogy milyen jó, hogy akkor egyet bunyóztunk, és akkor megmutattuk. Ez is egy köve, hogy meg kell mutatni. Uh-huh. Ez is lehet egy ilyen következtetés, vagy ugyanezt levonhatják a románok is, hogy meg kellett mutatni a magyaroknak, mert ha nem mutattuk volna meg akkor,
akkor most hol tartanánk?
Fordítva. Az én következtetésem, az én szubjektív következtetésem az, hogy amire már tettem utalásokat, hogy ha nem figyelünk magunkra és a másik félre, ha nem figyelünk a saját csoportunkon belüli dinamikára, emlékeztek, hogy mondtam, hogy van egy két csoport közötti dinamika, és van a csoporton belüli dinamika.
Igen.
Ha nem figyelünk erre, akkor gyakorlatilag egy illúzió az, hogy nem juthatunk még egyszer újra egy ugyanilyen helyzetbe. Tehát ezért kell, azt gondolom, hogy ha fölvállaltunk egy rendszerváltás után egy úgynevezett európai utat, ahol a demokrácia, a kölcsönös tisztelet, egyfajta tolerancia a vezérelv, és megpróbálunk ezen játékszabályok szerint működni. Ha ezekből túllépünk, és rátérünk egy másik útra, akkor könnyen el lehet jutni bárhová, ha nem is eddig, de valahol félúti, vagy nem tudom eddig. Illetve, ha mi belső dinamikánk ilyen, mi ezt tesszük, akkor hol biztos, hogy egy rivális másik csoportban is ugyanilyen dinamikákat fog ez ébreszteni. Tehát én azt gondolom, hogy arra kell figyelni, hogy hogyan nem lehet, hogyan nem szabad, hogyan nem kell eljutni egy ilyen helyzetbe. Azt is meg lehet nézni, akkor milyen kompromisszumokkal sikerült azt elérni, amit akkor ezzel nem lehetett elérni, akár román részről, akár magyar részről. Tehát, hogy van tanulság, tehát hogyha az emberek megnézik, olvasnak erről, akkor biztos, hogy mindenki tud majd saját következtetést levonni.
És csak egy utolsó utáni kérdésként engedd meg, hogy így a jelenkorban milyen emlékezete van ennek, mondjuk a román fiatalság körében. Említetted, hogy volt ezzel kapcsolatosan már beszélgetésed fiatalokkal, román fiatalokkal, ők hogyan értesülnek erről, ők mit tudnak
hogy
erről?
Hogy adják át tényleg?
Ez egy tabu téma. Nagyon keveset beszélnek, ilyen egyéni érdeklődést azt tapasztaltam. Szerintem, ahol a művészet voltak az az irányág, ahol a legtöbbet sikerült ebből kilépni. A Marosvásárhelyi Színház, illetve azt hiszem a Jolik Stúdiónak már vagy baj együtt, de volt, én láttam két produkciót, a 20x20-at is láttam, és a kettős kötés, vagy nem tudom, mi volt a Double Band, mi
láttam,
volt a neve
sajnos.
Ennek a két produkciónak. Nagyon jól sikerült kilépni ebből a dimenzióból és jól tematizálni. És a Román TV-n valamikor bemutatták, és én most egy magyar csoporttal meg fogom nézetni a hétvégén ezt a filmet. Berecki Editnek és Kornél Mihálákinak volt egy nagyon jó dokumentumfilmje, amelynek az volt a címe, hogy Vodvare Kápul fája feje, és mindig a megvert Mihály Kofáriúnak a képét vágták be hozzá, tőle kérdezték, amikor összevarták a fejét, de tényleg úgy nézett ki a feje, mint hogy hívták azt a kreációt, akit egy orvos...
Frankenstein?
Igen, egy modernkori Frankenstein ki nézett ki szegény, és na, ez a film, ami nagyon jó. Ezt is szerintem a szerzőktől el lehet kérni, én is elkértem, és megkaptam a jogot, hogy levetítsem több embernek, tehát erről is lehetne apropó még egy beszélgetést. Tabu téma, másodmagammal írtunk egy könyvet románul és magyar nyelven is a Fekete Márciusról. Ez most az önreklám, az nem egy szép reklám, de...
Csak nyugodtan.
De minden fontos,
de
amiből értesülni
ez van,
lehet.
Tehát... És azon kívül, tehát ugye magyar részről, meg román részről is született Mihalcsa Gyulának a dokumentumfilmje, meg a korp szereplői Kincses Előd is írt erről, de az akkori román polgármesternek számító ezredes Iván Zsúdea is írt egy könyvet erről, úgyhogy meg számos visszaemlékezés van.
Talán Dragomán is írt.
Azt hiszem, hogy említést valamit tett, igen, erről.
Ő is sokszor beszél erről. Úgyhogy valóban, tehát itt jó, hogy
de még rengeteg beszélni való lenne erről, tehát én azt gondolom, hogy jó, most a Mungiu féle film egy picit, tehát nem ebből indul ki, hanem a srilankai pékek sztoriából, de szintén ebből az egymásra feszülés témájából indul ki. Lett volna 2019-ben? Nem. nem, 2020-ban lett volna egy nagyszabású RMDSS, ez most már mondhatom, mert nem önreklámozás, uh-huh. ...nak számít. Egy nagyfokú rendezvénysorozat, amit román-magyar közös beszélgetések, uniós tudszok lettek volna, és a Covid ezt elmosta. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy az lett volna az első olyan közösségi rendezvény, ami tehát közösségi rendezvényként, uh-huh. nem ilyen kis filmként vagy könyvként reflektál erre a történetre. Sajnos a Covid elvitt, de hát, ha lesz majd még olyan alkalom.
Hát mindenképpen szükség lenne rá is, és tényleg le kell vonni a következtetéseket, jó lenne ebből tanulni, ezekből az eseményekből, és igen, beszélni róla, és nem tabuként
kezelni. És nem hagyni megismétlődni.
Pontosan. Van még egy ötletem, hogyha igen. megengeditek ezt, egy félperces ötlet. Én azt következtetések helyett még azt is ajánlanám románoknak és magyaroknak, hogy mindenki kötelezően néhány percre bújjon a másik bőrébe és fejébe, és onnan nézze meg.
Ez tehát sokszor szokták, jó lenne.
Ezt igen. szokták amúgy a pszichológusok is sokszor ajánlani, mikor személyek közötti, vagy párkapcsolati, vagy bármilyen csoportközi konfliktus van, hogy helyezd magad bele az ő fejébe, még hogyha abszurdnak, hülyeségnek is tűnik, és gondolkozz el, hogy románként, hogy ez miért uh-huh. volt, mit jelentett, és te magyarként engedj be a fejedbe egy román embert, és gondold el, hogy ő mit érezhetett, mit uh-huh. tapasztalt, uh-huh. és azt hogyan szűrte meg, jót és rosszat egyaránt, tehát hogy nem kell.
Házi feladat megvan akkor, és tényleg jó lenne ezt így. Köszönjük szépen,
én
hogy beszélhettünk róla.
Erdély FM. 15 éve zenében utazunk.